Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Szokásunk szerint elénekeljük ezt a kis éneket, amit látunk kivetítve. Új szívet adj, Uram, én nekem, mint egy indító imádságként énekeljük el. Új szívet adj, Uram, én nekem, új szívet adj, én Istenem, amely csupán csak te értené, s véled jár szüntelen, csak véled szüntelen. Nyájas vidám, szelíd jó szíved, hely csak neked lesz a helyed, hol egyedül a te hangod szól, mely véled van tele, csak véled van. Jézus a te gyógyító kezed, megfogta már a szívemet. Én is tudom, bűntelen leszek, majd nálad oda fenn a mennyben. Elmúlt alkalommal, azaz két héttel ezelőtt egy kérdést találtunk hátul a padon, az egyik széken, most egy kis doboz is ott lesz, tehát lehet kérdést tenni bele. Felolvasnám a két héttel ezelőtt bedobott kérdést. Az előadás elején szó volt a dicséret fogadásáról. Már arról, hogy ha megdicsérnek, azt hogyan fogadom. Igazából nem is szoktuk egymást dicsérni. Igen, hát ez magyar szokás. Talán nem csoda, ha meglepődünk, és igazából nem is tudjuk elfogadni, hogyan kellene. Van, amikor én is tudom, hogy egy jól sikerült dologért az Úrnak tartozom hálával, ilyenkor még nehezebb azt mondani, hogy köszönöm, de még magunknak is mellveregetésnek tűnik. Én szeretném bíztatni az illetőt, hogy nyugodtan mondja azt, hogy köszönöm. Ugye Pál apostol azt írja, hogy mit van, amit nem tudnál. Hát tehetek én róla, hogy szép vagyok. Nem tehetek róla, Isten adománya. Hogy olyan okos vagyok. Hát az is Isten adománya. Fontos az, hogy ne bízzam el magam. Tudom azt, hogy minden az Úrtól függ. És a végén, talán emlékszik rá a kérdező is, elhangzott egy kedves hasonlat, amikor az Úr Jézus bevonult Jeruzsálembe, egy kis szamár hátán, a pálma ágak a szamár lába elé hultak. És nagy szamár lett volna, hogyha azt gondolta volna, hogy hogy ünnepelnek engem. Nem őt ünnepelték, az Urat ünnepelték, de nagy kiváltság Jézust hordozni. Hát ne legyünk nagy szamarak, de örüljünk annak, hogyha Jézust vihetjük emberek életébe, és ha valaki azt mondja, hogy köszönöm, vagy azt mondja, hogy nagyon jó volt, hát mondhatjuk rá, hogy én is úgy érzem, ez jól sikerült. Ha meg nem sikerült, akkor nem sikerült, olyan is van. A mai témánk egészen más. Kik vagyunk mi magyarok? Ugye szó volt már arról, hogy kik vagyunk mi emberek. Beszéltünk az én képről, ki vagyok én, az önértékelésről, a negatív önértékelésről is szó volt, értékesebb vagyok-e sok verébnél címmel, beszéltünk erről. Ma azt a kérdést tesszük fel, hogy kik vagyunk mi magyarok. Talán észrevették azt is a kedves hallgatók, hogy egy alcím is oda van írva, nemzeti identitás. Valóban, kik vagyunk mi magyarok? Mielőtt elkezdjük ezt a témát taglalni, ráhangolódásként hallgassunk meg egy Bach szonátát, illetve a C-dur szonátának egy részletét. Az előadó Pálhegyi Máté. Thank you. Köszönjük szépen a szép pulvon a játékot, és azt mondott, hogy jó volt.
De nem én írtam.
Most pedig karácsonyi Violettát kérem, hogy két turmezei verset mondjon el nekünk.
Turmezei Erzsébet, szánd meg Isten a magyart, himnuszunk költőjének. Isten, áld meg a magyart, énekeljük egyre veled, hiszen nagyobbat kérni nem lehet, mert az áldás nyomán bőség terem, mert az áldás vészben védelem. Viharos nap után boldog derű, tőle édessé lesz a keserű. Acélozza a lanka gyönge kart, új meg új reménnyel énekeljük te veled, Isten, áld meg a magyart! De szívedből a jaj is felbuzog, segély kiáltás zárja himnuszod. Bűnök mélye, harag villámai tanítottak égre kiáltani. Tenger morajlott, messze volt a part, s felsikoltottál. Szánd meg a magyart, mert láttad bűneink mélységeit. Láttad, csak szánó irgalom segít, isteni irgalom és bűnbocsánat. Segíts hát elsírni ma is utánad mind, amit himnuszot kérni akart, azt is, hogy szánd meg Isten a magyart. Isten mondja, eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megváltottalak. Ézsaiás könyve. A másik turmezei Erzsébet vers címe Hit által. Egy himnuszt hallok, elnémíthatatlan, századokon át új meg új alakban. Az énekes nem egyszer névtelen, nem is ő énekel, a kegyelem. És az egész földről láthatatlan karban száll ég felé a csodálatos dallam, és a fül fenséges harmóniát hall. Figyelj, hit által. Azok sorában, akik énekelnek, van kemény férfi, félénk gyenge gyermek, roskadt öreg, remegő szívű asszony, de nincs perc, hogy a himnusz elhallgasson, mert szájról szájra, szívről szívre kell. Némíts el egyet, ezer énekel. Új meg új hang, de ugyanaz a dallam. Néha leborulok, hogy tisztán halljam. Tele frissességgel, zengő csodákkal. Hallod? Hit által. Isten lelke vezényel. Egyet int, és új énekes lép elő megint. Így int neked, és így intett nekem. Meghallja, ha elnémul énekem, és fáj neki egyetlen hang hiánya, amint a nagy egészet dirigálja. És az örök himnusz zúgva, zengve szárnyal, igen, hit által. Érzem, rajtam a karmester szeme. Énekelni, kezdeni kellene, hogy munkám, harcom, életem, halálom, minden szavam Minden szívdobbanásom ezt az egyet zenge szüntelen. Láthatatlan kar énekel velem, testvéreim hangja körülölel. Ne, a himnusz ma sem némulhat el, legyen a dallam bármilyen nehéz. Szemünk a karmester kezére néz, és minden olyan egyszerűvé válik. Ő segít énekelni, mint halálig. Szolgálattal, élettel és halállal. Ma is hit által. Hit által. Hit által.
Köszönjük szépen! Szóla Fidész, ez volt a reformáció egyik jelszava, hit által. Igen, a hazafiságról lesz szó, ugyanakkor gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogy holnap nem csak halottak napja van, hanem a reformáció emlékünnepéje is. Reformáció ünnepe. Fölmerül a kérdés, hogy milyen történelmi helyzetben jelent meg a magyar reformáció. Egyik jellemzője az volt, hogy három részre szakadt akkor az ország. Ezt tudjuk a történelemből. Azután hazug megtévesztések, törbecsalás, árulás. Elég jellemző volt. Néhány történetet tudunk. Török Bálint törbecsalását. Másokét is. Azután brutális kegyetlenségek a törökök részéről. Ilyen volt a történelmi helyzet. Milyen a mai társadalmi helyzet? Három része szakadt ország? Nem, sokkal több részre. Ugyanakkor szétszakadt társadalom. Hazug megtévesztések, elhallgatott hiány, kozmetikázott gazdasági adatok. Úgy hozzászoktunk már a hazugsághoz. És már-már azt a hazugságot is elhisszük, hogy mindenki hazudik. Pedig ez nem igaz. És brutális kegyetlenségek is. Hát még nem olyan mértékűek, mint a török időkben. Őrizzen meg Isten attól, hogy olyan mértékű legyen. De nem a törökök részéről. És mi a reformáció üzenete? Röviden az, hogy a sok szenvedés, a török dúlás, Isten ítélete rajtunk. Károli Gáspár, a nagy Biblia fordító, néhány könyvet is írt, az egyik könyvből néhány részletet szeretnék megmutatni, már most jelzem, hogy ebből, ennek néhány részletéből írt egy kantátát Draskóczi László, majd a végén ebből a kantátából is meghallgatunk felvételről egy részt. 1563-ban írja Károli. Olvasom is, de látható is. Mostan sokan búsonganak és gondolkodnak, tudakozván magukban, mi legyen az oka, hogy a mi nyomorult országunk és nemzetségünk ilyen szerencsétlen. Mert ha egy hajunk szála is nem eshetik le, az nagy Istennek akaratja nélkül, sokkal inkább ilyen fényes és hatalmas országnak és nemes, erős nemzetségnek romlása Isten akaratja nélkül nem lésze. Isten az, ki országot fundál, és Isten az, ki elveszi az országot egy nemzetségtől, és más nemzetségnek adja. Mi nekünk tudnunk kell azt, hogy vagyon Isten, ki szorgalmatos gondot visel ez világra, bírja, igazgatja, tartja és táplálja. Azután felsorol bűnöket, magyar bűnöket, a végén a mi országunkban felette igen nagy az kevésség. Annak okáért Isten meggyalázott minket, de nem szűnik meg a kevésség. Azért az Isten haragja is nem lassódik, hanem napról napra gerjed mindaddig, míg nem az mi kevés szarvunkat letöri. Miről szól a himnusz? Turmezei Erzsébet idézte az első strófát, ezt ismerjük, ezt szoktuk énekelni. Idézte az utolsó strófát is. Szánd meg, Isten, a magyart. Mi van közben? A második versszak úgy kezdődik. Hajj, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben, s elsújtád villámidat dörgő fellegekben. Most rabló mongol nyilát zugattad felettünk, majd töröktől rabigát vállainkra vettünk, és itt tovább. Ugyanaz az üzenet. Megjegyzem, a reformáció gyermeke volt Kölcsey, református volt történetesen. Ugyanaz az üzenet. Isten ítélete sújt bennünket. Gondolhatok Arany Jánosra is. Református Arany János. A világért sem akarom a nagy katolikus költőinket kevesebbre értékelni. Babits Mihály üzenete is fantasztikusan aktuális, Vétkesek közt szinkos, aki néma. Szondi két apródjára gondolok Arany Jánostól. Az ő szondia nem alkuszik meg a túl erő zsarnokával. Ali üzen, add meg kegyelemre, jó szondi magad, meg nem marad itt anya szülte. Szondi György, mondd meg neki, Márton, ím, ezt felelem, kegyelmet urattól nem várt soha, Szondi. Jézus a kezében kész a kegyelem, egyenest oda fog folyamodni. Az evangélium szólal meg. Arról a kegyelemről szól, amelyről hallottunk most egy turmezei verset, a második verse gondolok. Kegyelem, kegyelem, kegyelem. Az evangélium kiknek szól? Az az örömhír kiknek szól, hogy Isten megbocsátott? Azoknak, akiknek van mit megbocsátani. A bűnösöknek szól. Bűnösök vagyunk. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. S tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. Írja Radnóti Miklós. Tehát a kegyelem hirdetése, az evangélium nekünk szól. Ez öröm. Nekünk szól. De amíg azt gondoljuk, hogy mi semmit nem csináltunk rosszul, a gonoszok letiportak minket, meg most is a gonoszok akarnak letiporni, ha nem nézünk szembe azzal, a prófétai üzenettel, amit Isten igéje tartalmaz, a történelem során többször, akkor nem tapasztaljuk meg a kegyelmet. Az ítélet hirdetése szólt Jeremiás által, mert a nép, amely ismerte Istent, elfordult tőle. Idéztem egyik este Francis Schaeffer egyik írását, Halál a városban, az a cím ennek a kis könyvecskének, ez a város Jeruzsálem, Jeruzsálem város állama, azért van ott halál, mert akik ismerték Istent, elfordultak tőle. Jön az ítélet, és ez többször megismétlődött. Hányszor akartam összegyűjteni a fiaidat, mondja Jézus Jeruzsálemnek, de ti nem akartátok. Kőköhön nem marad. Tulajdonképpen nem arról van szó, hogy Isten büntet, hanem arról, hogy elfordultunk tőle, a halál állapotába kerültünk, Isten a védő ernyőjét ott tartja fölöttünk, de ha mi ragaszkodunk ahhoz, hogy semmi közünk hozzá, hogyha nélküle élünk, hogyha az jellemzi a magyar társadalmat, hogy millió számra megöljük a magzatokat, rengeteg az abortusz, hogy lábbal tiporjuk a házassági hűséget, ha csalás, megtévesztés jellemző a társadalomra, ha komfort Istent és gazdagság Istent imádjuk, és neki mutatunk be áldozatot. Föláldozzuk a családunkat. Föláldozzuk neki az egészségünket. Az élő Istentől pedig elfordulunk, Isten elveszi ezt a védőernyőt. Hát ha ragaszkodtok a halálhoz, akkor az jön irgalom nélkül. Nézzük tovább egy kicsit Károli Gáspár szövegét. Itt tovább ezt a sárga alapú részét olvasom. Jaj annak, az ki fösvénységgel gyűjt gazdagságot, akinek házában sok álnoksággal gyűjtött kincs vagyon. Jaj annak, aki várost épít vérrel és álnoksággal. Az fejedelmek hagyják el az kegyetlenséget, telhetetlenséget, fösvénységet, ne roncsák a szegénységet, ne prédálják el marháját, ne oncsanak ennyi sok ártatlan vért, ne keressenek gazdagságot hamisan. És nézzük a másikat. Ennek felette vagyon országban tolvajság, paráznaság, hamis esküvés, hiába való esküvés, mely az magyarokban felette igen uralkodik. Mindezekért országunk szerencsétlen. Ezért rabolják ki országunkat, és ezért veretett el országunk határa. Valamely ország és nemzetség Istennek nem szolgál, el kell annak pusztulni. Írja Károli Gáspár. 1563-ban. A sátánt Jézus úgy nevezi, hogy a hazugság atya, azt is mondja róla, hogy embergyilkos, és a mennyei Jeruzsálembe, olvassuk a jelenések könyvében, nem mennek be azok, akik cselekszik és szeretik a hazugságot. Nem csak azokról van szó, akik hazudoznak, hanem azokról is, akik eltűrik. Sőt, szeretik is. Hát olyan jó hallani. Például azt a hazugságot, ami Jeremiás külön kiemel. Hazugsággal gyógyítgatják népem leányának romlását, Jeruzsálem népem leánya, mondván békesség, békesség, és nincs békesség. Hazugsággal nem lehet gyógyítani. Szembe kell nézni az igazsággal. És mit ír még Károli? Annak okáért, ha azt akarjuk, hogy országunkban békesség legyen, hogy országunkat Isten megáldja, térjünk Istenhez teljes szívünk szerint. A himnuszban ezt kérjük. Isten áld meg a magyart bőséges kegyelemmel, mert ezt jelenti eredetileg. Ez Isten igen jókedvű, olvassuk néhány ószövetségi iratban, más szóval Isten nagy kegyelmű. Jó kedvel, azaz kegyelemmel bőségesen áld meg minket. Arra van szükségünk. A gazdasági felemelkedés erkölcsi megújulás nélkül nem fog bekövetkezni. Azt gondolom, hogy ez elég egyértelmű. Néhány fontos kérdést azonban tisztáznunk kell. Három fontos kérdést. Bocsánat, négyet. Az első, lehet-e a hívő embernek nemzeti identitása? Néhányan remélem azt gondolják most, hogy miért kell ilyen kérdést föltenni, hát magától értetődő. Ugyanakkor talán többen tapasztalatból azt is tudjuk, hogy van olyan keresztény magatartás, mely azt mondja, hogy a társadalmi kérdések nem ránk tartoznak. A mocskos politika végképp nem. Hát nézzünk szembe ezzel a kérdéssel. A Bibliából nem ezt tanuljuk. A másik fontos kérdés, mi az, ami nem fér bele a keresztény hazafiságba? Van néhány olyan eszme és olyan magatartás, ami nem fér bele. Egyről már szó volt a hazugság, nem fér bele. De nem csak az. Van sok más is. A harmadik kérdés az lesz, hogy miben reménykedhetünk hát. És végül a negyedik, mit kell tennünk? Nos hát, ezeket a kérdéseket vegyük most szépen sorra. Lehet-e hívő embernek nemzeti identitása? A missziói küldetés és a társadalmi felelősség megfér-e, vagy összeegyeztethető-e egymással egyáltalán? Hiszen ilyen igéket olvasunk, hogy nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük, olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Maga Jézus azt mondja, hogy az én országom nem ebből a világból való, és mi mégiscsak mennyei polgárok vagyunk. Mondja ezt sok keresztény ember teljes öntudattal. Én azt gondolom erről, hogy a hívő ember kettős állampolgár. Ilyesmiről nálunk is szó volt már. Más vonatkozásban. Kettős állampolgár. Honnan lehet ezt tudni? Amikor Jézus elkezdte a tanítását, első összefüggő beszéde a hegyi beszéd volt. A hegyi beszédben hangzott el az a mondat, ti vagytok a föld sója. A hallgatói nagyon jól értették, hogy miről van szó. A sótlan étel nem ízlik. Nem élvezhető. Ha a só ízét veszti, folytatta, akkor semmi másra nem jó, csak arra, hogy eltapossák az emberek. Ez azt kell tudni, hogy abban az időben a só nem volt olyan tiszta anyag, mint amilyet mi használunk a háztartásainkban. Még annál is szennyezettebb volt, mint amivel télen a jeges utat szoktuk leszórni a természet kárára. Kibányázták, és árusították. Ha ebből a kőzetből kilúgozódott a nátriumklorid, akkor már nem adott ízt az ételnek. De arra még jó volt, hogy a hepeutás utat föltöltsék vele. Ugyanis kátyuk voltak, csak autók nem voltak. Legalább annyi kátyú volt, mint ma Budapesten. Azt hiszem sokkal több. Hát a földutakat föltöltötték vele, tapostak rajta az emberek, legtöbben gyalogosan közlekedtek, vagy szamárral, összvérrel. Kombinót nem volt. Nos hát, ilyen a kereszténység, ha ízét veszti. Ez nem evangelizációra felszólító ige, hanem arról szól, hogy képviseljétek azt az Urat, akinek a nevét valljátok. Legyen az életetek Krisztusi élet. Keresztény azt jelenti, hogy Krisztusi, a Krisztiánus szóból, latinosan, keresztény, szlávosan keresztjén, kár, hogy ez is elválaszt bennünket, ne engedjük, hogy elválaszol. Ha őt képviselitek, akkor a világnak szüksége van rátok. Lehet, hogy prüszkölni fog, lehet, hogy üldözni fog, lehet, hogy kinevet. De hogyha ízetlenné váltok, akkor eltapos. Tapos rajtatok. Azután van itt egy másik ige is. Jeremiás próféta a babiloni fogságba hurcolt honfitársainak írt egy levelet, elég hosszú levelet. Megtalálható Jeremiás könyvének a 29. fejezetében. Bíztatja őket, hogy házasodjanak, hogy szülessenek gyerekeik, ez ma különösen aktuális üzenet. Szaporodjatok, ne fogyjatok, írja. De a mai témával kapcsolatban figyelemre méltó az a mondat, ami ide ki van vetítve, fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahová fogságba vitettelek benneteket. És imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Miféle hazafiságra szólít ez föl? Érdekeljenek a társadalmi kérdések. Dolgozzatok annak a népnek a javán, amelyhez tartoztok. Rátok is tartozik. Vegyetek részt a gazdasági életben, vagy mindenki azon a területen, ahol éppen van. Munkálkodjatok rajta. Kövessetek el mindent, hogy fölemelkedjék ez a nép, persze erkölcsileg elsősorban, de gazdaságilag is, meg kulturálisan is, ne veszítse el a kultúráját, ne öntse el az idegen szemét, vagy rongy, halmaz. Idegen szeméten nem Bach muzsikát értek, nem Tolstoj regényt értek, nem Kant filozófiát értek, hanem mást. Például valóságsó, azt igen. És sok más híg dolgot más nem merek szó szerint emlegetni, nehogy valaki beperelje. De teli van a világunk ezzel, mindenki nagyon jól érti, a szellemileg, művészileg színvonaltalan szemét dömping, ami elborít bennünket. Fáradozzatok és imádkozzatok. Hát akkor úgy látszik, hogy mégis van olyan, hogy keresztény hazafiság, kettős állampolgárság, és eszünkbe jut talán néhány bibliai hős, akik hazafiak voltak ám. Néhányat megemlítek. Az előbb emlegetett Jeremiás. Nagyon szerette a népét. Milyen népnek volt a fia? Magyar volt? Nem. Zsidó volt. A zsidók akkor legalább olyan gonoszak voltak, mint ma mi. Azért sújtotta őket Isten ítélete. és sokat szenvedett ezért a népért. Börtön, kaloda, pöcegödör, erőszakkal elhurcolták. Amikor végre az író deákja leírta a beszédeit, a király laponként bedobta a kandallóba is, elengedte, elégette az egyetlen kéziratot. És azt érte meg, hogy egyetlen egyszer sem fogadták meg azt, amit hirdetett. Én azt gondolom, ez volt a legnagyobb szenvedés számára. De vállalta a közösséget ezzel, ezért a népért. Szerette. Hazafi volt Esdrás. Olvassátok el Esdrás könyvét. A fogságból hazatérő népet tanította. Mire? Erkölcsre. A törvénykönyvet olvasta föl. Hazafi volt Nehémiás. Boldogan élhetett volna kancellárként a perzsa királyi udvarban, de ő hazament, hogy fölépítse Jeruzsálem kőfalait. Hazafi volt Pálapostól, aki azt írja, hogy inkább én kárhoznék el, ha az én test szerinti rokonaim, az izraeliták megmenekülnének. És ebből a népből származik, írja Pál, test szerint a Krisztus is. Jézus is zsidó volt? Test szerint? Egyértelmű. És Hazafi volt. Sírt, amikor előre látta Jeruzsálem pusztulását. A keresztény hazafiság alapja nem az, hogy különbek vagyunk másoknál, hanem az, hogy tudomásul vesszük, hogy Isten ide helyezett minket ebbe az országba, ennek a népnek vagyunk a fiai, elsősorban ezért dobog a szívünk, ennek a népnek akarjuk a felemelkedését, ennek hirdetjük az evangéliumot, de nincs evangélium ítélet hirdetés nélkül. Majd erre még visszatérek. Na most ezek után mi az, ami nem fér bele a keresztény hazafiságba? Hát sok minden valószínűleg nem teljes. Ez a sor, ami itt van. Nem fér bele a gyűlölet más népek irán. A keresztény magatartással és gondolkodással összeférhetetlen minden fajta antiszemitizmus. Ezt különösen szeretném hangsúlyozni. Talán egy kis történelmi lecke annyiban, hogy első királyaink, Árpádházi királyaink, csupán ők voltak vérszerint magyar származásúak, az Árpádházi királyok, az összes többi nem volt magyar származású, a nagy Mátyás király sem. Árpádházi királyaink örömmel telepítették le a zsidó kereskedőket, mert belátták azt, hogy az ország gazdasági felemelkedése szempontjából ez rendkívül hasznos. Mindig buta az a kormányzás, amely a kisebbséget kiirtja. Micsoda veszteség Romániának az, hogy a szászokat elüldözte. Ezek a városok Erdélyben, mint Brassó, Szeben, Fogaras, Segesvár, száz kultúrát tartalmaztak, szorgalmas emberek dolgoztak benne. Azt nem kell mondanom, hogy Románia vesztesége az, hogy a magyarokat nem fogadja be igazán. Nem tekinti egyenrangú állampolgárnak. De ez vonatkozik ránk is. Pál apostol azt mondja az aténi beszédében, hogy Isten egy vérből teremtette az emberiséget. Semmiféle gyűlölet más népek iránt nem fér össze a keresztény hazafisággal. A cigányokkal szemben sem. Talán tudunk arról, hogy vannak keresztény hitre tért cigányok, sokkal buzgóbbak, mint a legtöbb nem cigány keresztény. És most ne kiragadott történeteket emlegessünk, mint azt a nagy tragédiát, ami nem olyan régen zajlott le, egy szörnyű esemény, ahol agyonvertek egy férfit ártatlanul. Történetesen cigányok. De a keresztény hazafiságba ez nem fér bele, sem a szomszéd népek felé. És az arabok? Mi van az arabokkal? Csak halkan jegyzem meg, nem minden arab terrorista. A terrorizmussal nem vállalhatunk közösséget. Az sem fér bele a keresztény hazafiságba. Nem fér bele a keresztény hazafiságba semmiféle kirekesztő büszkeség. Sem vérségi alapon, sem teljesítményeink alapján. Egyszerűen összeférhetetlen. Nem tagadjuk meg vérségileg nem magyar származású nemzeti hőseinket és alkotóinkat. Ezért nem tagadjuk meg Hunyadi Jánost, Mátyás királyt, Zrínyi Miklóst, Petrovics Petőfi Sándort, Bemapót, Radnóti Miklóst, és még sokáig lehetne folytatni. Hazánk fiai voltak ők. És végül nem fér bele a hazugságnak semmilyen formája. Nem csak az, aki hazudik, hanem az sem, hogy valaki elfogadja és eltűri a hazugságot. Az sem. Sokat idézett eszme, hogy a cél szentesíti az eszközt. Ez egy erkölcstelen elv. Nem fér össze a Biblia tanításával. Ezek után mi a reménységünk? Miben reménykedhetünk? Mindenek előtt abban, hogy Isten a történelem ura. Megjegyzem, hogy akkor is ő volt a történelem ura, amikor elözönlöttek minket a tatárok. Akkor is Isten volt a történelem ura, amikor jöttek a törökök. Isten ítélete volt mind a kettőben. Ő a történelem ura. A trianoni békeszerződés idején is. Isten volt akkor is a történelem ura. Dániel mondja, Dániel 2.21, ki van vetítve, ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat, királyokat taszít el és királyokat támaszt. Különös, hogy a szelíd, tiszta Mária, Jézus anyja, minden hívő asszony példaképe, amikor megtudja, hogy micsoda tisztesség és micsoda szenvedés vár rá, azzal, hogy elfogadja Isten akaratát, hogy megszüli Jézust, mond egy himnuszt, ebből idézem, hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat, hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt föl. Igen, övé minden hatalom menjen és földön, csak hogy Isten órája nem úgy jár, mint a miénk. Nem akkor következnek be az események, amikor mi várjuk. Ő másképpen. Gál Éva egyik grafikáját hadd tegyen föl. Néhány történelmi szemét lehet itt látni, nem fér rá az egész, úgy látszik. Szépen alulról fölfelé lehet látni személyeket, talán rájuk ismerünk, nem? Majd azért segítek egy kicsit. Ez itt egy fáraó, egyiptomi fáraó. Ez itt a nagy Sándor, a nagy hódító. Eltűntek ezek a zsarnokok? Elhált. Ez itten Néró, a véres költő. Ez itten egy középkori király. Hát több ilyen volt. Ez itt egy török szultán. Ez 14. Lajos, a napkirály. Ez itten a bónaparti Napóleon, ahogy Hári János mondja. És ez itt egy orosz cár, Lenin elvtárs, Adolf Hitler, Stalin elvtárs, Mao Tse-tung. Nos hát ebben a sötét mezőben még sokan vannak. Lehet, hogy jelenlegi uraink közül is, legalább egy, de olyan pici, hogy nem látszik ezekhez képest. Na de mi van még ezen a grafikán? Itt van egy nagy fehér királyi szék, és a szöveg, a világ urai mennek, Isten tudja, hogy mikor. Előbb-utóbb mennek. A mi Urunk jön. Hisszük mi igazán, hogy Jézus újra eljön. Nem kis csecsemőként, hanem hatalmas úrként ítélni élőket és holtakat. Ez a mi reménységünk. És mit kell tennünk? Néhány tennivaló már eddig azért körvonalazódott. A Jeremiás leveléből már olvastuk, hogy fáradozzatok annak a városnak, annak a városállamnak a jólétén, ahová szétszórtalak titeket. Tehát dolgozzunk országunkért, népünkért. Imádkozzunk érte, az is itt van. Azután tartsunk bűnbánatot. Itt két bibliai imádságra szeretném fölhívni a figyelmet. Itt egy idézet Dániel könyvének a 9. fejezetéből való. Dániel a népéért imádkozik. Neked, Uram, igazad van, mondja, nekünk pedig szégyenkeznünk kell. Károli fordítás még frappánsabb. Tied, Uram, az igazság, miénk pedig orcánk pirulása. És ott sorolja. Szégyenkezünk el nekünk, Júda férfiainak, vezetőinek. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy Dániel személyesen nem volt részes azokban a bűnökben, amik miatt Isten ítélete lesújtott erre a népre. Gyermek volt vég, amikor elhurcolták őt Babilóniába, de azonosult népével. Itt van egy másik idézet, ugyanebből az imádságból. Szégyenkeznünk kell, Uram, nekünk, királyainknak, vezéreinknek és előkelőinknek, mert vétkeztünk ellened. A másik, ehhez hasonló bibliai imádság Esdrás könyvében található. Azután hirdessük az ítéletet és az evangéliumot. Itt van egy rövid utalás a Jelenések könyvének egy kis igéjére. Hadd mondjam egy kicsit teljesebben. Egy megrázó képet vet itt elénk a Jelenések könyve. Egy angyal száll az ég közepén, hatalmas hangon kiált, de megjegyzi, hogy nála van, mármint az angyalnál, az örökké való evangélium. Amikor mi ezt halljuk, hogy örökké való evangélium, akkor mi jut eszünkbe? Gondolom leginkább a János 3.16. Ez az evangélium legszebb foglalata. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. No de itt a Jelenések könyvében ez nincs benne. Nála van az örök evangélium, és megszólal az angyal hatalmas hangon. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Hogy mi a kegyelem? Azt az fogja föl, aki megértette, hogy halálra van ítélve. Az örül igazán a kegyelemnek. Tudomásul kell vennünk, ítélet alatt vagyunk, de Isten kegyelmére van szükségünk. Befejezésül szeretném, ha meghallgatnánk egy részt a Károli kantátából, Draskóczi László kantátájából. Ez ennek a kantátának a vége olyan 10-15 percig tart. Kezdődik ez a rész egy tenor szólóval, majd megszólal az énekkar is. A szöveget ki fogom közben vetíteni. A szöveg az Károli Gáspár szövege.
Vessük le a bálvány imádást, haragot, irítséget, gyűlölséget, kevésséget, hösvéséget, telhetetlenséget, kegyetlenséget, vészegséget. És adjunk helyet a Szent Lélek Istennek, vessünk le mindeneket, úgy, mint világ.
az test, ne uralkodjék a Szentléleknek felette. Ne uralkodjék mi bennünk az bűn, hanem az igazság, ártatlanság és fedhetetlen élet. Mert teremtettünk Istentől az jó cselekedetekre, hogy azokban járjunk.
Isten velünk viszontlátásra.